kedves hallgatók, Jakab Csaba énekes zenészt itt adáskörzetünkben Marosvásárhelyen mindenki ismeri, senkinek nem kell bemutatni. A Jakab Csaba and Band, vagy Jakab Csaba és zenekara, mondhatom így, alapítója, frontembere. Itt van velünk a stúdióba. Volt olyan kedves, hogy befáradt, és vállalta, hogy készítünk vele egy portréinterjút. Legutóbb a roma kulturális napokon lépett fel, vagy léptél fel, úgy egyeztünk meg, hogy nem veszett tolakodásnak, igen, hogyha tegeződünk. Az is egy nagyon sikeres koncert volt, nagyon sokan ott voltak, és nagyon sokan tapsoltak neked, és akkor próbáltalak elérni, de az lehetetlen volt, csak a bátyáddal, Jakab Attila hegedű művésszel válthattam egy pár szót, úgyhogy köszöntelek itt a stúdióban, örülök, hogy időt szakítottál ránk, és akkor kezdjük az elején.
Köszöntelek én is téged és minden kedves rádióhallgatót, és köszönöm szépen, hogy meghívtál ebben a műsorban. Számomra ez egy nagyon megtisztelő dolog, és hát köszönöm, hogy felfigyeltél rám.
Igen, hát már régóta felfigyeltem, csak még úgymond nem tudtam a közeledbe férkőzni, de most ez az esemény, ez a fesztivál.
Hát
ez...
nem vagyok én annyira elérhetetlen, szóval, hogy nyugodtan felhívhatsz, vagy rám írhatsz, mert hát
igen,
működik
igen.
Ez is.
Igen, tehát a bátyádon keresztül jutottam el hozzád, ezt is meg kell mondjuk a kedves hallgatóknak, és akkor kezdjük az elején, tehát a gyerekkoroddal. Úgy tudom, hogy zenés családból származtok, Jakab Attila már volt a műsorban, és mesélt az ő gyerekkoráról, akkor most mesélj a tiédről.
Hát a gyerekkorunk az azért hasonló. Nem annyira, de aztán voltak azok a periódusok, amikor úgy elváltak az útjaink, mert hogy ő ugye bekerült liceumba, bent lakásban lakott, én meg otthon voltam, apuval voltunk. Tehát a gyerekkorom az csodálatos volt, mert hogy szegény gyerekként és zenész családban ez egy óriási dolog, akik zenében nőnek föl, azok értik talán, hogy miről beszélek, mert hogy zenéből táplálkoztunk minden jóval, minden széppel. És apám annyira intelligens, meg anyukám is annyira intelligensen kezelték ezt, hogy tehát abban az időben nem volt neked számunkra az a lehető, hogy mint más gyerekeknek, hogy oké, milyen bringát szeretnél, vagy milyen Nintendo-t, ugye Nintendo világ volt, miért szeretnél, mert olyan lesz, vagy ilyen foci labdát szeretnél, akkor az lesz. Nem volt ez meg, mert hát én amikor elég későn kezdtem amúgy bele a zenei iparban, hogy így fejezzem ki magam, én körülbelül 12 éves koromban döntöttem el azt, hogy a zene irányában szeretném, mert hát addig úgy el voltam a focival, meg a gyerekkori, igen, vitt jobbra-balra, viszont úgy 12 éves koromban láttam a bátyám, mennyire szeretik, mennyire fölnéznek rá, ő már hegedült, Attila, ugye?
Hány évvel idősebb?
Attila 3 évvel idősebb, mint én. És milyen vagány, hogy apujék járnak zenén, és apámnak zenekara van, és hogy Attila is néha elmegy velünk muzsikálni, és hogy milyen nagyszerű dolog, én is szeretném ezt, és úgy lángol bennem ez az egész, hogy de szeretném, és hogy de sajnos nem volt lehetőség arra, hogy hangszert venni, mert hogy...
nem is tanultál semmilyen hangszert?
Semmilyen hangszer nem volt, nem járt a kezemben. Énekelgettem, ha kellett, hanem az úgy bennem volt, éjjel-nappal apám mondta sokszor, állj már le, elég volt a kornyikálásból a izé. De hát gyerek voltam, meg szerettem az akkor is lágereket, amiket hallottam a bálokba, apám még ahol muzsikáltak, még néha apu elvitt, és akkor ott hallottam a könnyűzenében, mi történik, ugye, amikor muzsikálták a fiúk a könnyűzenét, és az akkor is lágereket úgy otthon dudoltam, ahogy én tudtam magam módján. Na de hát úgy 12 éves koromban, mint amit említettem, el szerettem volna kezdeni zenét, de nem volt hangszer, amivel. És akkor hogy legyen, hát szegény anyám abban az időben ugye járt Magyarországra dolgozni, mert itthon nem volt munkalehetőség, és akkor az jött eszemben meg, hogy közös megegyezéssel a családban, hogy elmegyek anyuval szezon munkára. És hát pici gyerek voltam, 12 éves, 13 lehettem, és elmentem kapálni meg szőlőt szedni Kiskörösre.
Kemény.
Igen, szezonmunka, amit mai napig úgy emlékszem arra a pillanatra, mintha most történt volna, viszont csodálatos dolog volt a számomra, még akkor is, ha nehéz volt. Nagyon meleg volt, meg nehéz munka volt, ugye nagyon nagy búrján kellett kapálni, meg putonyba szedni a szőlőt, hát ott azért a Kiskörös környékén ez egy nagyon nagy divat és nagyon nagy tradíció a szőlőszedés.
A Petőfi szülőháza?
Igen, voltam ott is, meglátogattam annak idején, és hát abból a pénzből, amit ott kerestem, akkor abban az másfél hónapban, abból sikerült vennem hangszert,
Milyen hangszert vásároltál?
Szintetizátort vásároltunk, mert hát zongorázni szerettem volna, és hát akkor az volt a divat, ugye, aki annó úgy mondták, hogy orgonista.
Igen.
Hát én orgonista szerettem volna lenni, mert hogy ezt láttam, hogy de menő, és milyen vagány, beülsz a szinti mögé, és akkor játszod a nagyslágereket, és akkor milyen és vagány.
Egy hangszerrel mindent lehetett,
hát
nem?
Az, igen, meg apu is mondta, hogy hát ha olyan irányban megy a dolog, hogy tényleg fog működni, és gyakorolni fogsz, akkor talán ez egy nagyon hasznos hangszer, mert hogy ezért tényleg lehet bármit muzsikálni, és ha jól lesz benne, akkor miért ne?
Be lehet állítani, nem, hogy milyen ritmusban.
Hát
játszom.
Igen, az már nem volt még annyira performance, amit abból a pénzből tudtam venni. Hát ilyen 20 000 forint, vagy valami ilyesmit. Abban az időben ennyi volt az a pénz, az a gázs, amit kaptam. De hát nekem ez egy óriási dolog volt, hogy hangszert tudtunk venni. Jobban örventem ennek, mint bárminek a földön. Meg apujék is, hogy jaj, de jó, na most van hangszert, tessék gyakorolni.
És ki tanított meg?
Nekem nem volt tanárom sosem, meg zenéiskolát sem jártam. Én teljesen autodidakta módon tanultam meg zenélni, muzsikálni, énekelni.
Ős tehetség van.
Hát igen, úgymond, hát nagyapám is így volt, hogy úgy belénk ölte, tehát visszaemlékszem nagyapám.
A génekben benne van.
Hogy addig énekelt a fülünkbe, amit kellett, amit ránk ragadt, és hogy nagyon-nagyon küszködött azért, hogy a zenével kell foglalkozni, mert hogy ez ők nagyapántól származik, ugye, és ezt vittük így tovább, hála Istennek működik mai napig, és ha az Isten megsegít, akkor majd a kisfiam is tovább viszi.
Igen, láttam egy interjút veled, meséltél a kisfiadról, és Keresztes Ildikóval egy interjúban hallottam, hogy ő zongorázni látott téged egy
mulatóban.
Igen, és akkor ott figyelt fel rád, tehát igen. Akkor már
Akkor én már jó vizeken jártam. Tehát ez elkezdődött, hogy 13 éves koromban elkezdtem gyakorolni, apu mutatott alap dolgokat, mert ugye ő harmonikázott, meg zongorára is, ha rátette a kezét, akkor tudott muzsikálni. De hát nem föltétlen olyan irányban. Tehát úgy megmutatott pár akkordot, és akkor egy pár új rendet, hogy na, innen akkor ezt kell gyakorolni. Meg hát egy pár csárdást, ugye. És hát elkezdtem gyakorolni, és annyira megszerettem, és annyira éreztem, hogy kell ezt nekem csinálni, hogy én egy év alatt annyit gyakoroltam, annyit tanultam, hogy más évben már szobátán muzsikáltam vendéglátósként.
Egy év alatt
annyit gyakoroltam, meg tanultam muzsikálni, hogy sikerült ezt összehozni, hogy elkerültem szobátára. Más zenészek által ugye elhívtak, hogy a gyerek tehetséges Jóska bácsi elengedi a fiát velünk muzsikálni, mert hogy szeretnénk, hogy jöjjön velünk muzsikálni. De hát a gyerek még kicsi, ne vigyétek, izé. De megálltam a helyem, és igazából az volt az a dobbantó, mert ugye abban az időben azért szovátán nagy tradíció volt abban az időben, hogy mindig jó zenészek muzsikáltak, és minden egyes teraszon vagy vendéglőbe muzsikáltak jó zenészek, és volt mit hallani, volt mit tanulni. És hát ott igazából szovátán volt az, amikor rájöttem, hogy ezt nagyon-nagyon meg kell tanulni, és nagyon sokat kell nekem dolgozni azért, hogy én ha valamit el szeretnék élni, hogy bárcsak olyan lennék, mint az a srác, aki ott muzsikál, milyen jól muzsikál. Igen, nagyon nagy ambíciót kaptam, és ott még többet gyakoroltam, és akkor úgy évről évre fejlődött bennem ez az egész képesség, mert...
De
úgy...
közben fel is léptél, nem? Tehát hívtak közben.
Igen, én folytonosan muzsikáltam, tehát én nem álltam le, tehát az volt az, amikor elkezdtem muzsikálni, és többé sose álltam le. Tehát hétközben ott muzsikáltam, amikor hétvégén szabad voltam, akkor apujékkal jöttem haza, esküvöztünk. Jártunk esküvőkre muzsikálni, stb. De már bővült a repertoár, már kezdtem tanulni a dalokat, akkor már kezdtem így elkezdeni angolul is megtanulni dalokat, mert hát abban az időben ritka volt az, aki nemzetközi dalokat énekelt, viszont vendéglőben már elég jól énekeltek bizonyos emberek, és ezt én nagyon-nagyon értékeltem, és szerettem, és mondtam, hogy én is ezt meg fogom tanulni. És akkor megtanultam angolul, repertoár lett ugye, aztán hazajöttem szovátáról, és itthoni neves híres zenészek fölfigyeltek rám, és akkor bevittek a Continentalba, mint zongorista.
A zenekart mikor alapítottad, hány évesen?
Elmesélem ezt is.
Akkor folytassuk a Continentalba.
Ja, hát a Continentalba is, ugye, mint ahogy említettem, neves híres zenészek, Csizmás Ernő bácsi, Isten nyugtasra, akik egy óriási szakszofonos volt, és a vendéglátós iparban egy gyöngyszem volt, aki mai napig hiányzik, sajnos ő már nincs köztünk. Meg hozzá hasonló zenészek, és tőlük nagyon sokat tanultam, aztán ott tényleg a zenei alapokat ott tettem egymásra, mert hogy ők helyesen elmesélték azt, hogy ezt így kell, ezt úgy kell, ezt amúgy kell, meg hogy a lokál zene az teljesen más, az esküvőzene az teljesen más, a színpadi megnyilvánulás az teljesen más, szóval, hogy ezeket azért nagyon fontos különszedni, de hálás vagyok az Istennek, hogy ilyen emberekkel hozott össze az élet, mert hogy színes volt nagyon az egész út eddig, és hogy mindenkitől, amit lehetett, megtanultam, és mindenkitől jó tanácsokat kaptam. De hát akkor Continentalban, miközben muzsikáltam, bejött egy srác, aki Norvégiából jött haza, és meghallott engem játszani, meg énekelni, és mondta, hogy te jössz Norvégiába. Tessék, készítettem velem voltak, hát akkor még nem voltak ezek a performance telefonok, de volt nála egy ilyen kis kamera, és fölvett engem, miközben játsztam és énekeltem, és elküldte egy ottani menedzsernek, aki azzal foglalkozott, hogy zongorabároknak, Norvégiában ő volt a menedzsere. És kérdezte, ki ez a srác, mert hogy szükségünk van rá. És ezt a srácot Jankunak hívják, aki ő már bárzongorista volt Norvégiában, de pont itthon volt, karácsonyra jött haza szüleihez, és bejött a Kontinentába zenét hallgatni. És engem meghallott, nem ismertük egymást. És így random azt mondta, hogy te jössz. Mondom, nem vagyok én rákészülve ilyesmire, tehát abban az időben, aki külföldön szerződést kapott, az azért valamit jelentett, tehát ez egy nagyon komoly rang volt. De
féltél, hogy nem állod
meg? Nem volt nekem. Elmesélte, hogy miről szól ez, hogy bárzongoristaként piano entertainer volt a nevünk akkor, tehát óriási repertoár kellett, meg óriási tudás, egy száz zongorán tánzenét, lokálzenét, minden kellett muzsikálni, és hogy mutatott egy-két videót, és így szó szerint lemeredtem, mondom, te erre akarod, hogy én menjek, hát nem vagyok képes rá, de igen, aztán itthon vagyok 2 hétig, és fölkészítelek meg. Két hét alatt? Tehát úgy látott bennem egy olyan dolgot, hogy talán képes vagyok rá. Akkor hát még az angol nyelv sem volt olyan szinten, hogy én elmerjek menni, mert hogy ott a bárzongoristaként nagyon fontos az, hogy te kommunikálj az ottani közönséggel, meg beszélgetni velük.
Meg az dalok akcentus közt. Is, nem?
Hát az akcentus meg, hát teljesen mindegy az akcentus, ha érthetően beszélsz, teljesen oké.
Okay. Nem, de az énekeknél.
Igen, tehát főleg, hogy érsz, amit énekelsz. Ez egy alapfok.
Jól énekel.
Igen, és főköztett, amennyire tudott ez a srác, és akkor küldött nekem anyagot, hogy mit kell megtanulni. Átküldte az anyagot, és közben kaptam egy e-mailt, küldték a szerződést, 9 hónapot kaptam Norvégiába. Tessék, mondom. De nem voltam rákészülve, és akkor úgy elkezdtem még jobban gyúrni rá, és gyakorolni, mert hogy tudtam, mert nem volt visszaút.
Látta benne a potenciát.
Igen, abszolút így van. Meg a szerződése szerettem volna visszautasítani, mert hogy ez egy olyan lehetőség volt, ami ritka volt abban az időben. Más zenészek, meg más művészek, vagy előadók álmodtak csak erről. Én nekem meg adatot lett. Szóval, hogy tényleg nagyon hálás vagyok azért. Hát sikerült fölkészülni, sikerült elmenni, aztán ott kaptam igazából meg azt, amire szükség volt, mert hogy nekem az volt a zenei konzervatórium, amit Norvégiában 8 évet töltöttem, mint bárzongorista. Igen. Úgy történt a 8 év, hogy lejárt 6 hónap szerződés, vagy 9 hónap szerződés, hazajöttem 1 hétig, 2-ig, aztán visszamentem. Tehát ez így egyfolytában pördült. 2 hetente váltottuk a helyeket. Aztán volt olyan, ahol nagyon megszerettek, és akkor leszerződtek 5 hónapig egy szállodába.
Hogy onnan el nem
engedtek. Nem, nem engedtek el nagyon. És az igazság az, hogy nagyon meg is csináltam a dolgomat, mert hogy mindig próbáltam a vendégek kedvében járni, meg hát azon a szinten megfelelni, amit megkövetelt a szakma. És igazából nekem ez volt a zenekonzervatórium, mert hogy ott megtanultam, ugye mi a popzene, mi a rock and roll, stb. Óriási repertoárunk kellett legyen ahhoz, hogy megfeleljünk ennek a szakmának.
Akkor már zongorán játszottál,
ott,
nem?
Ott már teljesen átálltam zongorára. Ez még egy nagy hinta volt, hogy szintiről átmenni zongorára, de...
Az többet jelent, nem?
Tehát többet jelent, meg nem, sokkal nehezebb. Tehát sokkal a szintin azért nagyon-nagyon egyszerű volt ez. Egyszerű volt, ha zongorához hasonlítom. Én meg fizikailag is azért megterhelő. De nem volt gond, mert hogy ahogy elértem Norvégiába, és beálltam dolgozni, mármint zongorázni a szállodákban, meg a pubokban, 2 hét alatt úgy ráállt a kezem, mert hogy nagyon sokat is gyakoroltam, ott lehető volt, megengedték mindenhol, hogy tessék, lehet nyugodtan gyakorolni, nem zavar senkit. És akkor úgy éjszakákon át csak zongoráztam, meg skáláztam, mert hogy hozzá kell szokjon az embernek a keze, aki csak szintizett egész életébe, és oda teszed zongorázni, bármennyire jó, nem tud megnyilvánulni zongorán annyira, mint szintén. Külön kultúra kell ahhoz is, hogy a zongora billentésével játszani és dolgozni. Szintinél meg azt is lehet fokozni, mert ugye most nagyon, meg abban az időben is elég performance szintetizátorok voltak, amin lehetett fokozni a dinamikát, stb., de az mégsem volt zongora. Tehát a hangok ugyanazok, de nem zongora. Egy kicsit más a világ, de hát megengedték, és gyakoroltam, és akkor úgy 2 hét után már működött a zongorázás is. Persze ez nem azt jelentett, hogy nagyon tudok zongorázni, viszont gyakoroltam folytonosan, és egyre jobban működött, és akkor úgy 6. év után úgy éreztem, hogy de jó, hogy most tényleg merem mondani azt, hogy tudok zongorázni, mert hogy ha hozzátesznek egy zongorához, akkor tudom, hogy kell megbillenteni a billentyűt, hogy a zongoraként nyilvánuljon meg, megszólaljon meg.
Milyen szerény vagy.
Hát Az igazság az, hogy ebben a szakmában lehet ezt fokozni, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, meg hogy mennyire menők vagyunk, de én szeretek mindig a földön járni, és hogy láttam már olyan csodákat, hogy atyaisten, nem merném mondani azt életemben, hogy én zenével foglalkozom, akkor a művészek vannak, és annyira szerények, hogy nem mondod meg, hogy most ő utcát söpör, vagy ő a legnagyobb színpadokat járja. Meg hogy ilyen emberekkel találkoztam, és mikor bemutatkozott, én hallgattam a lemezét, a zenét ismertem, és találkoztam, és nem tudtam, ki az. És bejött a zongorabárba, ahol muzsikáltam, és gratulált nekem. És kérdem, hogy hová valósi vagy, és hogy szóval, és akkor elmondta, és mutatott nekem egy fotót a zenekarában. És így lemeredtem, mondom, ez te vagy? És hihetetlen, hogy mennyire szerények, és mennyire profik tudnak lenni egyes emberek, akik tényleg azon a szinten vannak, ahol kell legyenek, amit megkövetelt a szakma. És alkotók voltak a szakmának, meg hogy hihetetlen nagy dolgokat csinálnak a világban, és ők járnak a legszerényebben, és ők mutatják a példát arra, hogy ez még nem semmi. Tehát attól még emberek vagyunk, hogyha valamit alkotunk, vagy valamit csinálunk, földön kell járni, és az úgy rendben van szerintem.
Igen, és így, ahogy mesélsz, rá kell jöjjek, hogy a tehetség az, ha adott, akkor is sokan mondják azt, hogy 2% tehetség, a 98% izzadság.
Ezzel teljesen egyetértek. Uh-huh. Ezzel teljesen egyetértek. Rengeteg tehetséges embert ismerek, akik óriási tehetséggel bírnak meg, hogy van bennük, viszont nem dolgoztak arra rá, amit lehetett volna kezdeni azzal a tehetséggel. Szóval, hogy ezt annak idején még beszéltem édesapámmal, Isten nyugtassa, hogy... Mert egy adott pillanatban elszerettem volna kezdeni tanulni hangjegyeket meg, hogy ismerjem meg én is a kottát, mert hogy voltak helyzetek, amikor úgy talán megkövetelte a helyzet, hogy ezt most kellene tudni. És akkor apu mondta, hogy Csabi, az a helyzet, hogy ez nagyon vagány, és meg is fogod tudni tanulni, csak hogy fölborul benned minden. Így most, ahogy te vagy, nem látsz határokat. Tehát így bárminek neki kezdesz, megtanulod magad módján egyelőre, de azt majd te helyre tudod tenni, hogy teljesen helyes legyen. Viszont nincsenek határok, és meg tudsz tanulni muzsikálni. Így, ha most elkezdesz, és a szabályokat be fogod tartani, és hogy az új rend meg ízé, fölborul benned minden, és nulláról kell kezdél sok mindent, és ez miatt akkor...
Hát visszavett.
Ez volt, igen, ez volt úgy 18-19 éves koromban, amikor ezt úgy eldöntöttem, akkor én így maradok, én így megyek előre, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell dolgozni, nem kell gyakorolni, vagy nem kell odafigyelni arra, amik fontosak.
Igen, csak akkor hallás után...
Teljesen. Minden. A jó Istennek vagyok hálás, mert az ő érdeme ez az egész. Én nagyon hiszem a jó Istent, és
hálás, és megsegített
is, hálás is vagyok mindenért, és ő nélkül semmi nem létezik ezen a földön, meg az se, hogy itt vagyunk, beszélgetünk, és tényleg, hogy nem lehet semmi nélküle. Úgyhogy halleluja.
Ti ketten vagytok testvérek?
Vagy hárman egy? Vagyunk testvérek pontosabban, de a harmadik testvérünk ő a legnagyobb. Ő édesanyámról testvérem csak. De
és ő is zenész?
Ő nem zenével foglalkozik, viszont köztünk nem volt ez, hogy különbség legyen köztünk, mert hogy ő csak anyuról tesók. Tehát úgy el vagyunk, nagyon szeretjük, tiszteljük egymást. Ez így rendben van.
Büszke rátok, nem?
Igen, de tényleg az, hogy mindig akárhol vagyunk. Ő így a mezőgazdaságban, meg állatokkal úgy el van. Gazda ember, idezelve, így mondják ezt, ugye?
Persze, igen.
És ő el van azzal, viszont ő nagyon értékeli azt, amit mi képviselünk, és hogy büszke ránk, tényleg.
Itt a roma kulturális napokon, mielőtt felléptetek volna, ott olyan gyorsan pörgött minden, hogy lejött az előadó, nem tudom már ki volt előtetek, és akkor gyorsan jöttetek is fel a színpadra, és akkor ott találkoztam a bátyáddal, Jakab Attila hegedűművészes, mondta, hogy nem lehetséges egy 2 perces intézni, és mondta, jaj, most nem, de szólok Csabának, hogy
az igazság,
majd...
hogy ezen, hát igen, a szervezők megkértek, hogy vasárnap lépjünk föl mi,
igen.
Is. Mondom, de az igazság, hogy nem tudok teljes zenekarral jönni, egy kombozenekarral jövök, akivel megoldjuk ezt a koncertet, mert hogy mi esküvőn voltunk muzsikálni.
És a bátyád is zenélt ott veletek.
Együtt voltunk, igen.
Hegedült ott veletek.
Hát mondom, ha már itt vagy, gyere, mondom, úgyis kell, mert hogy roma kulturális napok voltak, úgyis kell cigánzenét játszani, és akkor gyere, tessék jönni föl a színpadra, és muzsikálunk akkor egyet röviden, és ez van. És hát igen, föl volt pördülve ezen az eseményen minden, mert hogy egyik zenekar követte a másikot, meg mi
volt
is...
Volt egy kis csúszás is.
Igen, csúszás, nem tudom miért, meg nekünk is kellett rohanni vissza az esküvőre, mert hogy esküvőre jöttünk el, de vissza is kellett mennünk, hogy folytassuk tovább.
Ezért nem volt lehetséges az interjú.
Igen.
Az exkluzív interjú, de most ezt bepótoljuk.
Bepótoljuk, igen, itt vagyok.
Engem az is meglepett, és valahogy jól is esett, hogy mondtad, hogy testvérek, hogy ezt a rendezvényt máshogy nem lehetne megszervezni, csak Marosvásárhelyen, hogy ez milyen szép a szervezők részéről, meg a Városháza részéről, hogy egy ilyen eseményt, roma kulturális napokat megszerveztek, és azt hiszem, hogy te is büszke vagy az eredetedre, nem? Származásodra?
Persze, ez egyértelmű. Én sosem tagadtam, meg sosem tagadjuk mi ezt, hogy mi roma családból vagyunk, még akkor is, ha megtehetném, mert hogy anyám magyar asszonyként.
Mert hogy
anyám is félvér, igen, és hogy nem, mi sosem titkoltuk ezt, sőt, büszkék vagyunk erre, hogy ennek születtünk, amiért mi teljesen nem vagyunk hibások, ha bárki is megvetne azért, mert hogy
roma családból.
Norvégiában nagyon nagy előny volt, meg bárhol külföldön, Japánban, Hongkongban, bárhol jártunk, nagyon nagy előny volt, viszont itt Magyarországon, meg Romániában, mondhatnám azt is, hogy Erdélyben voltak bizony olyan pofonok, amire úgy nem vártunk, mert hogy sajnos vannak azok az emberek, akik leragadtak ott, hogy te, ha megszülettél bárkinek, akkor te hibás vagy. Ami ez teljesen abszurd, mert hogy most ez vagyok, nem ölhetsz meg, de és igyekszünk nem ártani senkinek, meg hát szép dolgot próbálunk nyújtani a világ fele.
A roma zenészek nagyon híresek, és Magyarországon nagyon sok roma származású zenész van.
Igen, de ők is meg vannak nagyon sokszor vetve. Tehát én nagyon sokat vagyok.
Többségben vannak a zenészek Magyarországon.
Tényleg, igen, meg hogy a roma zenészek alapítottak olyan dolgokat, meg olyan dolgokat próbáltak nyújtani a társadalomnak, amiből ki tudott indulni bárki ebben a világban, és csak szép, ha zenéről és művészetről beszélünk, akkor a romák szerintem nagyon-nagyon felső polcon vannak, mert hogy csodálatos dolgokat tudtak alakítani, és alakítnak mai napig, ugye?
Ez egy alaptehetség.
Vissza, csak hát Erdélyben, ugye, ki volt ruhapista, ugye?
Igen. Aki van vele interjú itt.
Elhiszem.
Az aranyszalagtában.
Meg ezt folytathatnánk, hogy micsoda a művészek vannak, meg ugye az Elvis Presley-től kezdjük, vagy menjünk a Charlie Chaplin-ig.
Igen.
Szóval, hogy ez egy...
Felülmúlhatatlan.
Igen, meg hogy ez szép dolgokat próbálunk mi. Én magyarként érzem magam, mert apámék magyarul neveltek. Én magyarul imádkozom, magyarul éneklem a himnuszt, magyarul sírok, magyarul mulatok. Tehát én
roma nyelven vagyok. Nem is tudsz?
Nem vagy? Tudunk, nem, mi nem... nem
a családban
sajnos
nem beszéltünk,
nem. A zenész romák nem beszélnek, ritka az. Aki beszél, az hála Istennek olyan közvetben nőtt föl, hogy megtanulta. Sokszor úgy szeretném. Bizonyos szavakat úgy tanultam meg zenészektől évek során, de nem igazán tudjuk a nyelvet, nem ápoljuk a nyelvet, meg hát nem is tudjuk. Tehát én magyarul tudok, magyarul nevelkedtem, magyarul szült anyám. Tehát én magyar emberként élek, de azt viszont tudom, hogy az identitásomban benne van az, hogy roma családból vagyok. És erre büszke vagyok.
A zenei stílusodról mesélj egy kicsit, mert most készülve erre a beszélgetésre megnéztem pár videót, tehát van egy pár klip fenn a YouTube-on, nagyon sok megtekintéssel, és van egy új klipped is, amit a születésnapodon augusztus 14-én dobtál piacra, hogy így mondjam, nekem, én, neked, te, valami ilyesmi. Nem tudom, ha megengeded majd, hogy használjuk
persze,
a rádió.
Persze, nagyon nagy szeretettel tessék használni mindenkinek, mert hogy azért van.
Jó, köszönjük szépen. És akkor mesélj egy kicsit erről a zenei stílusodról, hogy hogyan alakult ez, és hogy milyen szempontok szerint írod a dalokat, mert például a Facebook oldaladon angolul írja ugyan, de én így próbálok visszaemlékezni magyarul, hogy énekes zenész, dalszövegíró, vagy zeneszerző, és zenekedvelő.
Igen.
És akkor gondolom, hogy te diktálod ezt a stílust, amit az együttesed játszik, és a dalokat is nagyjából te
hát ennek van egy előzménye, tehát én ezt az egészet annak idején, amikor ugye belebolondultam a zenébe, hogy így mondjam, zenebetege lettem, akkor ugye eldöntöttem, hogy én szeretnék egy saját projektet, egy saját karriert is ebből az egészből, mert annyira szép, miért ne? És voltak nagyon jó példák a magyar popzenében, akik irányt is tudtak nyújtani, mutatni, hogy lehet ezt is, és akkor ugye eldöntöttem, hogy én szeretnék egy saját projektet, saját lemezt, saját dalokat. Ez így 16-17 éves koromban el is kezdődött. Én írdogáltam, meg hangszerelgettem dalokat. Aztán így kezdett nődögélni, és azt vettem észre, hogy vannak emberek, akik nagyon kedvelik és értékelik ezt a részét. És akkor úgy bennem maradt, hogy oké, akkor ezt nagyon komolyra fogom fordítani, és akkor ebből lesz egy Jakab Csabi projekt. Ami saját dalokról szól, az én világomról, én a popzenében érzem otthon magam, ugye, ami a könnyűzene, de ez persze, nekem a zenész körökben sokszor mondják, hát te széles sávú vagy. Igen, mert hogy az élet tanított meg arra, hogy nótázni és csárdást is muzsikálni, könnyűzenét, egy kis jazzet is, hogyha lehet, akkor játszunk, blues, rock and roll, szóval, hogy így hozta az élet, hogy meg kellett tanulnom nagyon sok mindent. Roma zenétől kezdve egész, a klasszikust azt nem, mert hogy azért oda nagyon fontos ugye a kotta ismeret. Persze vannak azok a standard klasszikusok, amit úgy le tudok játszani, szóval, hogy egy Chopint azért le tudok játszani, még ha nem is annyira helyesen, ahogy ott írja, de elfogadható, mert játsztam hajon is azt, és megtapsolták, szóval, hogy rendben volt. De igen, hogy széles sávon működök, mint zenész, vagy előadó, de attól eltekintve az én projektem az popzenéről szól. És a dalok nagy része az én lelki világomról, meg ahogy én látom a világot, meg abból indulok ki, hogy nagyon sok eseményen muzsikálok, zenélek, ugye, és ugye azért meghallgatom, kinek mi a panasza, ki mit mesél az életéről, és abból kiindulva születnek meg dalok, meg érzelmekből is. Tehát van a Vándorfelhő például a egyik legismertebb dalom, és az úgy született meg, hogy Norvégiában befejeződött az esti műszak, és úgy álmatlan, nem tudtam aludni, hétvége volt, hozzá vagyok amúgy szokva, hogy hétvégén nekem ilyen nincs, hogy 12-kor lefekszünk. Igen, tehát 3-4 óra.
Az éjszakázás, az benne van.
Kiürült a pianóbár, és akkor úgy beültem a zongora mellé, és elkezdtem úgy magamnak muzsikálni. És hirtelen beugrott egy ötlet, és azt úgy fölépítettem, és 2 óra alatt megírtam a Vándorfelhőt. És a fejemben úgy megvolt a hangszerelés is, hogy hazajövök, így fog megtörténni ez a dal, és úgy történt meg. És hála Istennek ez így megmaradt bennem, hogy tudok dalt írni, és meg is tudom fejteni azt, hogy mi kell az embereknek bizonyos esetekben.
Ugye mindig az a dal, amely könnyen születik, az a legjobb, nem?
Igen,
tehát, amin sokat kilódik az ember.
Vannak azok a dalok, amikkel volt ilyen rengeteg, hogy így bementünk, nem csak én, hanem kollégák, beültünk a stúdióba, és így próbáltuk, mi úgy írjuk, angolul nevezzük meg, hogy songwriting camp. Uh-huh. És akkor úgy összeülünk jó páron, és próbáljuk kitalálni, hogy na ez lenne menő, az lenne az. Persze van, ami összejön, aztán otthon így le vagyok feküdve, el vagyok aludva, és fél álmomban így eszembe jut valami, és fölszökök, beülök a zongorához, és megvan a dal. Szóval hihetetlen, hogy mennyire tud néha másként működni az emberi lélek, mert hogy ez lélekből fakad, ugye? A gondolkodás az már csak a hangszerelésnél jön, stb. De a többi az ihlet kell legyen, az belőled kell fakadjon.
És akkor először a szöveg, vagy először a dal? Először mindig a dal.
Van, amikor párhuzamosan jön be mindkettő. De amúgy mindig a dallam, nekem a dallam jön be mindig, hogy hú. Ugye rengeteg dalt ismerek, rengeteg dalt muzsikáltam, rengeteg dalt meg kellett tanulni, mert így hozta az élet, ugye? És már lassan-lassan ott tartunk, hogy nincs az a dal, ami valamire ne hasonlítana. De azért mindig megvan az az irány, hogy nem lopjuk a dalt, mert rengetegen azzal foglalkoznak, hogy kiszedünk ebből a dalból egy részt, abból,
és
akkor összerakunk valamit, és akkor megszületett valami. Nem, ez, ez nem dalírás, ezt mi úgy nevezzük...
Kompilálás.
Igen, pontosan. Szóval nem, mi megírjuk a dalokat, és meg is éljük. És igazából annak van ereje, amit meg is élsz.
És hogyha hasonlít valamire, elvetitek? Nem.
Nem, abban a pillanatban változtatunk rajta. Uh-huh. Nem vessük el, mert hogy azért az belőlem jött. De ha netalántán úgy van, hogy nagyon-nagyon hasonlít, akkor azt lehet már kolligálni valamerre, hogy azért különb legyen.
Azt láttam, hogy nagyon sok fesztiválon léptek fel, és ilyen táborokban, meg hát a nyár az a fesztiválokról szól, turnéztok. Egy kicsit mesél arról, hogy hol jártatok az utóbbi időben, de azt még nem mondtad el, hogy alakult a csapat, a zenekar.
Jó, ezt is mondom akkor. Tehát, mint amint mondtam, 16 éves koromban elkezdtem ezt az egészet, és akkor úgy kezdtek gyűlni a dalok, és mondom, ezt színpadra kell vinnem nekem. Tehát úgy kollégák is mondták, tehát Csabi, oké, megnyilvánulsz. Nálam a playback sosem ment, hogy annak idején még divat volt az, hogy betettek egy CD-t, és eltátok, de én sose tudtam ezt csinálni, mert...
Könnyebb volt elénekelni,
igen, meg kétszer ugyanúgy nem tudok leénekelni valamit. Tehát mindig valami történik, ami nem rossz. És akkor úgy volt, hogy alapítok egy zenekart. A zenekar az mindig változó volt egy ideig, mert hogy nem tudtam annyi koncertet biztosítani a zenekar számára, hogy mindig a stabil emberekkel menni. Mert ugye minden zenész azért zenéből él, és akkor hol ez volt foglalt, hol az amaz volt foglalt. Ez így volt az elején, nagyon nehéz volt, viszont most annyira kialakult, hogy van stabil zenekarom, akikkel bárhol, bármilyen szinten meg tudunk nyilvánulni, csodálatos turnét csináltunk, Kökény Attila, Keresztes Ildikó, aztán volt, minden évben van nekem az őszi koncertem a Kultúrpalotában, vagy a Sportcsarnokban, ahol volt a 100 tagú cigánzenekar is a vendégem, akkor nagyon sok neves előadó, Dobrádi Ákostól elkezdve, Takács Nikolászig, sorolhatnám, nagyon sokan voltunk. És
megjelennek a nagy plakátok a városban, hogy Jakab Csaba and Band.
Igen.
Magam előtt van most is ilyen sötét kékben.
De jó. Van ez, tehát mindig koncert előtt azért fontos ez, hogy promoválni, ugye reklámozni a koncertet, mert hogy felkelteni a közönségnek a figyelmét, ez nem rossz dolog.
Hál'
Istennek,
is.
Igen, hál' Istennek van egy nagyon jó csapat a hátam mögött, akik a menedzsmenttel, a marketinggel foglalkoznak, és akkor ők foglalkoznak ezzel a részével, amikor megjelennek a nagy plakátok, azt akkor kell tudni, hogy Csabi végzi a dolgát a
nem te
zenével,
nyomtatod a nyomtatod.
Nem én foglalkozom,
igen.
De viszont persze ezt megbeszéljük, és hogy közös eldöntéssel vannak ezek a dolgok megtörténve. Hálás is vagyok ezért a csapatnak, meg a Jóistennek, hogy ez így történt, hogy van tényleg egy stabil csapatom, akikkel bárminek neki tudunk kezdeni. Meg hát mondhatom azt, hogy top zenekarom van, mert hogy erdélyi legjobb zenészeiből van összeállítva ez a zenekar, mivel hogy minden zenekarban, ahol muzsikáltam életem során, azokból a zenészekből választottam ki azt, hogy na ez kell, erre szükségem.
Elcsábítottad őket.
Nem, közös megegyezéssel volt ez egész, hogy oké, Csabi, veled vagyunk, csináljuk. És hál' Istennek nagyon működik. Jelen pillanatban 4 projektben vagyok, ugye vagyok Connecternek a zenekarában, mint zongorista, meg hangszerelő. A Ralukával ugyanúgy zongorista, meg hangszerelő, akkor az esküvős csapatom, ugye, Jakab Csabiék, azt mondják,
igen,
akkor van a Jakab Csaba embent.
És hogy lehet ezt bírni? Tehát 4 fele szakadni?
Tudod, mennyire jó, hogy nem plafonálod? Mindenhol más csinálok, amit szeretek. Ebben a szakmában nagyon fontos az, hogy nem beleunni. Sajnos vannak olyan kollégák és olyan barátok, akik már rég beleuntak, és ha csinálják is, azt nagyon-nagyon nehezen. Én meg így mosolyogva alig várom, hogy megtörténjen valami, meg hogy belekezdjünk, bármennyire is nehéz vagy kiláthatatlan.
Nincs rutin.
Tessék, csináljuk, mert ez ettől még jobb. Tehát, szóval
mindenütt más kihívás.
Abszolút így van, ez számomra egy óriási dolog. Visszatérve, 2019-ben még volt egy olyan dolog az életemben, ami nagyon meghatározta a pályámat, és akkor láttam azt, hogy igen, lehet a léceket tenni jó fel, mert nincs az, hogy nem lehet elérni, ha akarod. És akkor történt meg, hogy 2019-ben a 100 tagú cigánzenekarnak volt a Papp László sportarenában a jubileumi, 35. jubileumi koncertjük, nagy koncertjük, és én abban megtiszteltetésben részesültem, hogy meghívtak engem Erdélyből egyedül, én voltam erdélyi fellépő, vendégművészként, hogy a 100 tagú cigánzenekar kísér engem, és énekelhetek 2 saját dalt, meg 2 cover dalt. Tessék! 13.500 ember előtt, életemben ennyi ember, és beszélünk a 100 tagú cigánzenekar, a világhírű zenészekről beszélek. Tessék, ez megadatik nekem? És igen, beszéltem így a 100 tagú igazgatójával, és mondta, Csabikám, ez rólad szólt, mert hogy mi már rég követünk téged, és arról szól, hogy minden magyar régióból hívunk egyet, volt Kárpátaljáról, mindenhonnan volt. Egy
és örülépő, Erdélyből te voltál?
Erdélyből engem hívtak, igen. Tehát óriási volt ez a megtiszteltetés, és fú, akkor a siker, de van lámpaláz, hogy Isten őriz.
De gondolom nem tévedtél sem.
Nem, nagyon nagy siker volt, és hogy profi megoldottuk ezt. És amikor leszálltam így a színpadról, így visszapörögtek az évek, meg a honnan indultam, honnan kezdtem, és hogy a falu égi cigány gyerek Ákosfalváról, ugye, és hogy nem volt hangszerem, és hogy milyen cipőbe jártam, ezek így lepörögtek, és...
Ez mind egy szárnyalás, nem?
Én tényleg, igen, és akkor úgy letérdepeltem, és hálát is adtam, mondom, Istenem, nagyon köszönöm neked ezt. Hát onnan folyamatosan, attól a pillanattól mi folyamatosan dolgoztunk, és dolgozunk a 100 tagú cigánzenekarral. Valamilyen szinten szolistájuknak is tartanak. Volt egy szerződés is, megállapodás is, ami alá van írva, és hát amikor ilyen turnéjuk van, vagy... komolyabb dolgok vannak szerte, nem Budapest környéken, mert hogy ott ugye nagyon sokan vannak, de amikor jönnek Erdély fele, vagy Romániába, akkor mindig én vagyok a szólistájuk.
Gratulálok ehhez is.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
Még csak annyit mondjál, mert itt nagyon rohamosan telik az idő, és még hallgatnálak még 3 órán keresztül.
Hát volna mit mesélni.
Igen, de ígérnek, hogy majd még eljövök.
Még eljövök, megígérem.
Minden évben egyszer legalább.
Én megígérem, hogy eljövök.
Köszönöm. Még csak annyit kérdezek meg, hogy legközelebb hol láthatunk, hol lépsz fel?
Figyelj.
Itt a környéken.
Igen, lesz, Erdélyben leszünk. Amúgy el kell mondanom azt, hogy Magyarországon, hála Istennek, megnyíltak nagyon jól a kapuk előttem, mert hogy készítettünk a Keresztes Ildikóval egy csodálatos dalt. Együtt az úton.
Igen.
Igen, és ezzel a dallal mi Petőfi díjat is nyertünk. Gratulálok. Ami óriási dolog számomra és számunkra. És igen, jönnek, folyamatosan gyártjuk az új dalokat, és hogy Magyarország legjobb producereivel dolgozom most, akikkel írjuk közösen, meg hangszereljük a daljaimat, és ezek a dalok valahogy úgy célba érnek mostanában, mert hogy mindig van megtekintés, meg a tévék, meg a rádiók így egyből beszívják, és játsszák, anélkül, hogy, mert hogy én annak idején azt hittem, hogy most ebben a világban azért szükség van arra, hogy neked valakid legyen, hogy bededikáljon téged, vagy hogy valahogy csúszópénzt adni, hogy játsszák a daljait. Nem volt nekem ilyen, hála Istennek, és annyira büszke vagyok erre, hogy tényleg még látom azt a reményt ebben az egészben, hogyha van egy jó dal, akkor azelőtt nincsenek kapuk, nincsenek határok, hanem megnyílnak a kapuk, tessék, lehet jönni.
Tetszik a műsorvezetőnek is bejátsza, nem?
Igen, meg nem csak a műsorvezetőnek, hanem ezt eldönti, vannak bizottságok, és van a médiában ugye az, ami eldönti, hogy ez a dal bemegy, ez a dal nem megy be. Annak idején nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy nagyon összetett akkordokkal tele virtuozítása legyen egy dal meg izé, és közben nem ez kellett, hanem az kellett, hogy az üzenet érjen célban. És
legyen üzenete.
Igen, mi rájöttünk erre, hogy oké, és mint amit mondtam, hogy Magyarországon most nagyon jó fele néznek ki a dolgok, és jövőtől már alá van írva a Magnautonnal nekem a szerződésem, jövőtől már lesznek Budapesten és Magyarország szerte fellépéseim, nem csak Erdélyben.
Hát én gratulálok még egyszer az egész karrieredhez.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon csodálatra méltó ez az út, amit eddig bejártál, és még nagyon fiatal vagy, szerintem még kétszer ennyi áll előtted, hanem
szépen.
Háromszor ennyi.
Figyelj, az van, hogy törekszem és hiszem abban, amit csinálok, meg azt is tudom, hogy erre szükség van valamilyen szinten, amit mi, nem csak én, hanem mi előadók próbálunk nyújtani a nagy érdemű közönségnek. Mi nem élhetünk a közönség nélkül. Nekünk számunkra ez a fontos, hogy közönségünk legyen, akik meghallgatják és értékelik, nem értékelik, de most mindegy az, hogy ki értékeli vagy ki nem, de aki elfogadja azt, amit mi csinálunk, az már egy jó jel, hogy jó úton vagyunk. Mert hogy ettől vagyunk mi előadók, ettől vagyunk mi zenészek, ettől vagyunk mi színpadon. Semmiképp azért, mert hogy valami rosszat csinálunk.
Igen, és akármilyen nehéz idők jönnek, meg akármilyen gazdasági regresszió, a zenére és a szórakoztatásra mindig szükség lesz.
Igen, tudod, szerintem ezt az Isten adta a nagyvilágnak, hogy a kultúrában ezt is azért oda tette, meg az orvostudomány mellé is oda tette a zenét, mert hogy...
gyógyító ereje.
Abszolút így van, és ezt azért, amikor leküldte ezeket a nagyokat, ugye a Mozartékat, meg a Beethoveneket, meg ezeket a nagyokat, amikor leküldte a földre, nem
meg
hiába.
Meg a Chopineket.
Igen, nem hiába küldte le, hanem ez volt az irány, hogy ebből aztán lehet táplálkozni, ki amerre szeretne. Szerintem a világnak erre szüksége volt és van.
Igen, legyen ez a végszó. Kedves hallgatók, Jakab Csaba énekes zenész, a Jakab Csaba and Band, vagy Jakab Csaba és zenekara, ha lefordítjuk magyarra, frontembere, alapítója volt itt velünk a mai műsorban, akit szeretettel visszavárunk még.
Megígérem, hogy vissza fogok jönni, mert hogy nagyon sok van, amiről még lehet mesélni.
Kíváncsi a várjuk.
Nagyon sok minden történt életemben, és hogy én egy ilyen vándor zenész, vándor ember vagyok, akivel mindenhol valami szép dolog történt.
Ez milyen jó. Köszönjük szépen.
Én köszönöm a lehetőséget.